Gyertek, nyissuk ki a Bibliánkat, Isten igéjét, Isten szavát a János evangéliumánál, és a negyedik résznek a 23. versétől fogom olvasni Isten igéjét, és álljunk föl, és így hallgassuk Isten igéjét, az Úr igéje, és az Úr iránti tiszteletből. Tehát János evangéliuma, negyedik rész, 23. verstől olvasom, és aztán majd egy pici részt ki fogok hagyni, és majd utána a 39-től fogjuk folytatni. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát. Mert az Atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. És aztán a 39. verstől. Abból a városból pedig a samáriaiak közül sokan hittek benne az asszony szava miatt, aki így tanúskodott. Megmondott nekem mindent, amit tettem. Amikor tehát a samáriaiak Jézushoz értek, kérték őt, hogy maradjon náluk. És ott maradt két napig. Az ő szavának sokkal többen hittek. Az asszonynak pedig meg is mondták. Már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. Úr Jézus, hálát adunk neked a te igédért. Köszönjük, hogy nap mint nap, hétről hétre és évről évre ellátsz bennünket táplálékkal. Szeretnénk most befogadni ezt, és kérünk téged, hogy nyisd meg a mi szívünket, taníts bennünket, bátoríts bennünket. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Mi 2001-ben csináltunk egy felmérést olyan embereknek a körébe, akik nem ismerik még Krisztust, de valamilyen értelme mégis egy picit közelebb vannak, hiszen olyan embereknek a körébe csináltuk ezt a felmérést, akik hívő embereknek a környezetében vannak. Tehát akik ismernek hívő embereket, újjászületett, megtért embereket. És több kérdés volt, most hármat szeretnék ebből kiemelni, mert mindegyik egy nagyon fontos dologra mutat rá, hogy hogyan is gondolkoznak azok az emberek, akik ismernek hívő embereket, de ők még maguk nem ismerik Krisztust. Volt egy ilyen kérdés, hogy miért nem jársz rendszeresen templomba? Miért nem jársz rendszeresen templomba? Hát többféle választ lehetett beixelni. A legtöbbet beixelt válasz, az azt jelenti, hogy a megkérdezetteknek a 25%-a ezt bejelölte, úgy szólt, hogy a keresztény emberek nem úgy élnek, ahogyan a Biblia azt tanítja. Persze, lehet, hogy nem tökéletesen látják ezt, mert ugye ilyenkor hát azok az emberek, akik figyelik a keresztényeket, mindig van azért egy olyan dolog, hogy keresik, hogy na, hol találhatunk benne hibát, de mégis ezt válaszolták. Aztán volt egy másik kérdés is, hogy szerinted mi az, amit rosszul csinálnak a keresztények? Hát itt például 40%-uk, ez volt az első válasz, mondta a következőt, hogy nem úgy élnek, ahogy tanítják. Tehát itt ugye nem az volt, hogy ahogy a Biblia tanítja, hanem ahogy ők mondják. Hát persze erre is mondhatjuk, hogy ők nem biztos, hogy jól látják, de mégis ezt válaszolták. És volt még egy harmadik kérdés is, ami ugyanebben a témakörben volt, hogy mi zavar a leginkább a keresztényekben. Hát itt a legtöbb választ, az 30%-ot kapott a következő válasz, vagy legtöbb bejelölést, hogy képmutatóak. Hát itt is mondhatjuk, hogy lehet, hogy nem jól látják, de mégis mindegyik azokra a dolgokra mutat rá, amit úgy mondhatnánk, hogy talán nem teljesen hiteles ezeknek az embereknek a nézőpontjából a kereszténység. Nem kell azt gondolnunk persze, hogy mindent tökéletesen látnak, de talán azt viszont mondhatjuk, hogy a hitelesség az egy életbevágóan fontos dolog. Tehát minél inkább hiteles valaki, annál inkább tud beszélni Krisztusról, annál inkább tud Isten dicsőségére élni. Ezt mindenképpen mondhatjuk. 2013 az egyházunknak a vezetői meghatároztak egy témát amit szeretnék, hogy ebben az évben úgymond többször előforduljon, illetve azt is mondták, hogy legyen ez az év a hitelességnek az éve. Tehát ezt az egész baptista egyházban szeretnék, hogy egy fontos téma legyen, hogy hogyan lehetünk mi hitelesek. De mit is jelent a hitelesség? Mit jelent hitelesnek lenni? Van egy történet, amit már többször hallottam, és most Pap János egyházunk elnöke is ezt a történetet mondta el ennek kapcsán, hogy a 60-as években volt egy fiatalember, aki gyülekezetbe járt, és hát a párt vonalán úgy érezte, hogy szüksége van valamiféle előmenetelre, és ezért úgy döntött, hogy hát inkább most hanyagolja a gyülekezetbe járást, mert hát tudjuk azt, hogy az 60-as években nem volt valami, hogy mondjam, segítő dolog, hogyha valaki rendszeresen járt közösségbe, és ő ezt megtette azért, hogy tudjon előrébb lépni. És érdekes módon, hát nem ő kapta meg ezt az állást, hanem egy olyan ember kapta meg ezt az állást, aki nyíltan fölvállalta a hitét. És a főnök, aki fölvette ezt az embert, az azt mondta úgy nagyjából, hogy ő azért választotta ezt az embert, mert bár keresztény, tehát van vele egy kis probléma, hogy hát ugye egy hívő ember, de őről legalább tudjuk, hogy kicsoda, és ő benne meg lehet bízni. De furcsa dolog, ugye? Tehát egy kicsit ilyen meghasonlott dolog ez a főnöktől, de talán mondhatjuk, hogy a hitelesség valami ilyesmit jelent. Hitelesség azt jelenti, hogy bár nem biztos, hogy mindenki egyetért, de mégis hiteles az, amit ő csinál. És egyébként több ilyen történetet hallottam, van egy barátom, aki meg a katonaságnál volt így, hogy félve vállalta föl a hitét, és egyszer az ő főnöke beküldte egy szobába, hogy ott valamit csináljon, és egy időre, és ott az asztalon látott néhány darab, hát most nem emlékszem már, hogy 500-as vagy 100-as lehetett akkor a legnagyobb címlet, de mintha most mondjuk 20 000-esek hevernének az asztalon, de úgy jócskán. És aztán, hát nyilvánvalóan ő nem nyúlt hozzá, és néhány hét múlva ez a vezető katona őt fogadta föl titkárának. És konkrétan ez azért az volt, hogy ez volt a próba. Megnézte, utána ő tudta konkrétan, hogy mit tudom, 18 darab 100 forintos volt ott az asztalon, és mind a 18 megvolt. Ez jelenti hitelesnek lenni. Hitelesnek lenni, hogy amit gondolok és ami vagyok, úgy is élek. Tex Reardon, aki a Reménység Fesztiválnak a fő szervezője volt, ő a következőt mondta a hitelességgel kapcsolatban. A hitelesség azt jelenti, hogy megszerezzük a jogot ahhoz, hogy elmondhassuk az evangéliumot. Ez már egy keresztény oldalról megfogalmazott hitelesség definíció. Tehát hitelesnek lenni azt jelenti, hogy megszerezzük a jogot ahhoz, hogy elmondhassuk az evangéliumot. Hát azt gondolom, hogy egyetérthetünk ezzel a mondattal, hiszen hogyha valakinek az élete látványosan nem hiteles, akkor hiába beszél az evangélium. Majd, hogy nem, inkább azt mondhatnánk, hogy jobb lenne, hogyha bezárná a száját és nem mondana semmit. Bár tudjuk azt, hogy időnként Isten útjai oly mértékben kifürkészhetetlenek, hogy néha még olyan embereken keresztül is, hogyha az igét mondják, hatni tud az az ige, akiknek a szájából valahogy furcsán hangzik, de mondhatjuk, hogy igen, a hitelesség valami ilyesmit jelent. Ez a történet, amiről ma fogunk beszélni, egy jól ismert történet, Jézus és a samáriai asszony. Sok szempontból lehet erről beszélni, de pontosan a hitelességgel kapcsolatban van jó néhány fontos tanítás benne. Ezeket szeretném most megtalálni, de mielőtt ebbe belemegyünk, kicsit fölelevenítjük ezt a történetet, bár a legtöbben ismerjük, de nem biztos, hogy mindenki jól ismeri ezt a történetet. Elolvasom azért az egészet. Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János, bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta Júdeát és elment ismét Galileába. Samárián kellett átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Itt csak egy mondat, hogy tehát Jeruzsálem és Galilea között terült el Samária, de Samáriában olyan emberek laktak, akiket megvetettek a zsidók, és oly mértékben megvetették, hogy nem nagyon mentek keresztül rajta, tehát besetették a lábukat, hanem inkább egy nagy kört tettek, és úgy mentek át. Jézus nem így cselekedett, hanem ő keresztül ment. Ott volt Jákob forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál, az idő délfelé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni, és így szólt hozzá Jézus. Adj innom! Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta. Hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Itt ugye több dolog volt, az egyrészt, hogy férfiak általában nem érintkeztek nyilvános helyen nőkkel, másrészt zsidó emberek semmilyen formában nem érintkeztek samáriaiakkal, mert volt egy olyan elképzelés, hogy az a férfi, aki egy samáriai nővel egyáltalán valamilyen érintkezésbe kerül, az tisztátalanná válik. Hogyha az ő edényéből ivott, akkor tisztátalanná vált. És ezért nagyon meglepődött ez az asszony, és ezért kérdezett vissza. Hogy tőlem kérsz inni? Jézus így válaszolt. Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá. Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély, állítólag ez a kút volt a legmélyebb egyébként Izrael területén, a kút is mély, honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt fiai és jószágai is. Jézus így válaszolt neki, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásával lesz benne. Az asszony erre ezt mondta, Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzak meg, és ne kelljen ide járnom a meríteni. Hát látszik, hogy egyelőre még az asszony nem nagyon tudja, hogy miről is van szó. Jézus így szólt hozzám, menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Általában az Úr Jézus sokszor olyan furcsa, ide nem illő dolgokat mond. Azt mondja, menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt, nincs férjem. Jézus erre ezt mondta, jól mondtad, hogy nincs férjed, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony akkor így felelt. Uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Úgy látszik, az asszony is gyakorolja Jézusnak a gyakorlatát. Próbálom egész más témára terelni. Ugye itt az előbb még arról volt szó, hogy hány férje van, és most meg arról beszél, hogy a samáriak és a jeruzsálemiak között volt egy vita, hogy hol is kell pontosan imádni Istent, és gondolta, hogy na, itt van ez a próféta, akkor inkább beszélgessünk erről az izgalmas témáról. Jézus így válaszolt, higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek. Mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt. Tudom, hogy eljön a messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki, én vagyok az, aki veled beszélek. Tanítványai éppen ekkor jöttek meg, és csodálkoztak azon, hogy az asszonnyal beszél, de mégsem mondta egyikük sem, mit akarsz, vagy mit beszélsz vele. Az asszony pedig otthagyta korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek. Először idáig olvassuk. Hitelesnek lenni azt jelenti, hogy találkoztál Jézussal, és el akarod mondani ezt másoknak. Nézzétek meg, itt volt ez az asszony, és azt látjuk, hogy találkozott Jézussal. Mégpedig nem is akármilyen módon találkozott, hanem egyrészt rájött már akkor, amikor megmondta, hogy 5 férjed volt, de most éppen nincsen férjed, és akivel élsz, az nem férjed. Rögtön látta, hogy Jézus valami természet fölötti ember, valami proféta, valaki olyas, valaki, aki többet tud annál, mint amit az átlag emberek tudnának. És utána pedig azt is megtudta, hogy én vagyok a messiás, hiszen az asszony is tudta, hogy el fog jönni majd a messiás. Találkozott Jézussal. Tudjátok azt, hogy találkozni, az valami sokkal többet jelent annál, mint hogy elmegyünk egymás mellett és köszönünk, hanem találkozni azt jelent, hogy valamit megtudtunk egymásról. Jézus valamit mondott neked, és az valahogy belevágott a te életedbe. Ez az asszony találkozott Jézussal, és nézzétek meg, azt mondja, ott hagyta a korsóját, és elment a városba szólni az embereknek. Ez az ilyen fajta találkozás, ez azt jelenti, hogy te tovább akarod ezt mondani. Nézzük csak, hogy mennyire furcsa, hogy ez az asszony igazán nem nevezhető hiteles embernek abban az értelemben, hogy hát nem volt egy társadalom számára elfogadható személy. Még a samáriak számára sem valószínű. De mégis azáltal, hogy Krisztussal találkozott, azonnal hitelessé vált. Már nem az élete vált hitelessé, nem az, amit csinált eddig, hanem az ő bizonyságtétele, az ő mondatai hitelessé váltak. Az egyik tanulság, hogyha találkozol Krisztussal, hitelessé válik az életed, ennek legalábbis az üzenete, amit mondasz. Értitek ezt? Hogyha találkoztál Krisztussal, hogyha ma reggel találkoztál Krisztussal, és így mész az úton, akkor hiteles emberként közlekedsz. És hogyha találkoztál Krisztussal, és erről akarsz beszélni, azonnal hitelessé vált valami benned. És a Biblia persze ennél sokkal komolyabb hitelességről beszél, mint ami ennél az asszonynál történt. Csak lássuk, hogy egy ilyen asszonynak az élete is egy pillanat alatt meg tud változni a hitelesség irányába. Persze, ha így maradt ez az asszony, akkor ez a hitelesség, ez gyorsan elmúlik. Ez a hitelesség arra szólt, hogy elment ott a falu népéhez, és mondta, hogy gyertek, és ezek az emberek valószínű akkor hittek neki, tudjuk is, mert rögtön jöttek. Tehát a hitelesség az nem egy találkozásból fakad, de a találkozásból fakad, és minél több találkozásból fakad a te hitelességed. Hitelesnek lenni tehát azt jelenti, hogy találkoztál Krisztussal, és ezt el akarod mondani másoknak. Amikor karácsonykor mentünk családokhoz, akkor olyan nagy öröm volt bennem, amikor elmehettem valahova, és beszélhettem Krisztussal. És a legnagyobb öröm az volt, amikor olyan emberekkel találkoztam, akiknek nyitott volt a szívük, akik kérdeztek, akik nyitva volt az ő szívük arra, hogy valamit befogadjanak. Nézzük tovább a történetet. 29. verstől olvasom. Azt mondja az asszony a falu népének, vagy a város népének, jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ez-e a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. Most itt ugrunk, és a 39. versre jutunk, mert itt közben van Jézusnak egy beszélgetése a tanítványokkal. Abból a városból pedig a samáriaiak közül sokan hittek benne az asszony szava miatt, aki így tanúskodott, megmondott nekem mindent, amit tettem. Amikor tehát a samáriaiak Jézushoz értek, kérték őt, hogy maradjon náluk, és ott maradt két napig. Látjátok, ez az asszonynak nagyon friss volt még a találkozása Krisztussal, és meg sem változott még az élete, de mégis azt látjuk, hogy ezek az emberek hittek neki, és rögtön elmentek oda, és kérték Jézust, hogy maradjon ott. Ennek az asszonynak már itt ilyen hitelessé vált az üzenete, csupán azért, mert Krisztussal találkozott. Hitelesnek jelenti, azt is jelent, hogy ismernek téged a környezetedben, és ezért tudsz beszélni Jézusról. Ha ezt az asszonyt senki nem ismerte volna abba a faluba, valószínűleg nem értették volna, hogy ki ez az ember, és micsoda, és nem szóltak volna hozzá se, és egyáltalán nem is fogadták volna el tőle semmi. De ezt az asszonyt ismerték. Ennek az asszonynak olyan értelemben volt hiteles az élete, hogy mindent tudtak róla, és pont ezért ez az asszony, ha valami ettől olyasmit mondott, ami nem illett bele a képbe, ez az emberek számára fontos volt. Hitelesnek azt jelenti, hogy ismernek téged az emberek. Ez egy furcsa dolog, hogy ismernek téged az emberek, ismernek téged a szomszédaid, ismernek téged azok az emberek, akik körül élsz, a munkatársaid. Tudják, hogy ki vagy? Vagy pedig inkább egy ilyen remete módon éled az életedet, és próbálsz úgymond begubózni, hogy senki ne tudjon róla semmit. Mert az biztonságosabb, nyilvánvalóan biztonságosabb, hiszen akkor senki nem tud róla, esetleg kiírhatod az ajtóra, hogy te keresztény vagy, és tudsz keresztény maradni hitelvesztés nélkül, mivel hogy senki nem tud róla semmit, tehát ez biztos egy keresztény ember. Vagy pedig ismernek téged, és esetleg hallják a szomszédban, amikor kicsit mondjuk a gyereknevelésre térve, éppen elveszítetted a türelmedet, és úgy szóltál, vagy valami ilyesmit tettél, ismerik a te dolgaid, de tudják, hogy ki vagy, és mégis hiteles vagy számukra, mert van valami, vagy valaki, aki él benned, és akit közvetítesz. Persze, ha ismernek téged, az nem jelent automatikusan hitelességet, ez nyilvánvaló. De ha nem ismernek téged, nem tudsz hiteles ember lenni. Értitek ezt? Hogyha téged ismer mindenki, attól még nem vagy hiteles Krisztus követő ember. De ha téged senki nem ismer, akkor nem tudsz hiteles ember lenni. Azt is mondta Jézus, hogy ugye sokszor megvetik a prófétát a saját hazájában. Sokszor nagyon nehéz a családban ezt továbbadni. És ezzel együtt igaz is. De itt, amikor azt mondom, hogy ismertnek kell lenned, ez azt jelenti, hogy kapcsolataid kell, hogy legyenek. A mai világ egyébként kapcsolatokon keresztül működik. Hogyha valamit el akarunk intézni, akkor kapcsolatokra van szükség. Ezt tudjátok? Tudjátok, ebben a világban így működik? Egyébként ez nem rossz dolog, hiszen én is, hogyha valakit keresek, mondjuk éppen most egy orvost kerestem, hát fölhívtam a Rudit, mert hallottam róla, hogy ő jár egy jó orvoshoz, és ő tudja, hogy az kicsoda, micsoda, és gondoltam, hogy rajta keresztül fog oda menni, és nem ismeretlenül. Ez jó dolog. Kapcsolatokon keresztül működik minden. Ha neked nincsenek kapcsolataid, nem tudsz hiteles ember lenni. Mármint hiteles Krisztust követő ember lenni. Akkor tudsz hiteles ember lenni, ha kapcsolataid működnek. És nem feltétlenül a Facebook kapcsolatokra gondolok, bár ott is lehet hitelesnek lenni, bár sokszor azt látom, hogy ott névtelen emberek névtelen mondatokat írogatnak egymásnak. Lehet, hogy ez nem is a Facebookra igaz, hanem inkább ezek a ilyen újságoknál be lehet írni dolgokat, hogy volt valami hír, és akkor mindenki jó megmondhatja magáit, és igen vaskos üzenetek jönnek, mit tudom én, kocsak62@gmail.com-ról. És akkor ebből aztán nem tudjuk, hogy ki az illető. Tehát nem így, hanem hogy ismert legyél, hogy tudják, hogy te ki vagy, és te Krisztust követed. Hitelesnek jelenti, azt jelenti, hogy hitelesnek lenni azt jelenti, hogy ismert vagy, és a kapcsolataid működnek. Ennek az asszonynak egyébként azért is volt hiteles talán az üzenete, mert nézzétek csak, hogy mivel próbálta megnyerni az embereket, hogy jöjjenek. Mi volt az ő üzenete? Hogy mindent megmondott nekem. Tehát nem azt mondta, hogy fú, ez egy nagyon klassz ember, meg gyertek, milyen jól beszél, hanem valamit az ő életéből mondott, valami fájót. Valami olyat mondott, amit mások is tudtak valószínű, és úgy látszik, hogy rájöttek, hogy itt valami történt ezzel az asszonnyal. Valami megérintette őt. Hitelesnek lenni azt jelenti, hogy őszintén élünk. És nem akarunk más képet mutatni magunkról, mint akik vagyunk. A 41. és a 42. versben azt olvassuk, hogy az ő szavának, mármint Jézus szavának sokkal többen hittek. Az asszonynak pedig meg is mondták, már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk, és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. Na, értitek. Úgy látszik, hogy ez az asszony elég gyorsan átadta a terepet Jézusnak. És azt gondolom, ezt jól is tette, hiszen túl sok mindent ő nem tudott volna már ezek után hozzátenni. Jézushoz vezette ezeket az embereket. Úgy is mondhatnám, hogy hitelesnek lenni azt jelenti, hogy Krisztus él benned. Miért mondom ezt? Itt ez az asszony nem ismerte még Krisztust olyan módon, nem változott meg az ő élete. Ennek az asszonynak csak arra azt mutatja számunkra, hogy egy ilyen nehézségben levő, és igazán nem hiteles életű asszony is, abban a pillanatban, hogy Krisztussal találkozott, tud valamilyen módon hiteles lenni, de ő csak annyit tudott tenni, hogy azonnal Krisztushoz vezette az embereket, és azt mondta, hogy ő az. Csak a mai világban nem így működik azért a dolog. A mai világban nem úgy van, hogy ilyen módon oda tudjuk vezetni a húsvér Krisztushoz az embereket, és tudnak vele beszélgetni, hanem hogyan is tudnak találkozni az emberek Krisztussal? Mi módon tudnak találkozni a Krisztussal? Azt gondolom, hogy először is benned tudnak találkozni a Krisztussal. Te benned tudnak találkozni a Krisztussal. Te vagy az, akiben Krisztus él, és aki hiteles információt tudsz adni nekik. És hogyha ők nem is értik pontosan, hogy mindaz, amit mondasz, az Krisztustól való, de mégis értik azt, és érzik, hogy itt valami olyan dolog történik, ami természet fölötti. Hitelesnek lenni azt jelenti, hogy Krisztus él benned. Krisztus él benned. Emlékszem, hogy milyen nagy ereje van annak egy karácsonyi találkozásnál, amikor veszünk néhány darab szaloncukrot, meg még egy narancsot, és azt mondjuk, odaadjuk ott a családnak, és azt mondjuk, hogy figyelj, ezt mi szeretnénk átadni, ez egy szimbolikus ajándék. És amikor te ezt megeszed, gondolj arra, hogy Krisztus szeret téged. És hogy ezt mi azért adtuk, azért vagyunk itt, mert szeretnénk Krisztus üzenetét továbbadni. Hogy milyen sokat tud jelenteni azoknak az embereknek, akiknek nyitott a szívük. Akinek nem nyitott a szíve, az lehet, hogy ezt elfelejti, vagy nem foglalkozik vele, csak vagy nevet rajta. De sokszor átéltem, hogy amikor ezt mondtam, amikor egy ilyen nagyon egyszerű módon kifejeztük, hogy Krisztus szeret téged, hogy ennek milyen ereje van. Hogyha az emberek megérzik Krisztusnak a szeretetét, akkor hitelessé válik számukra a közvetítés. Akkor hitelessé válik számukra mindaz, amit hallanak. A hiteles ember az egy olyan ember, aki olyan dolgokról beszél, amit ő maga is átélt. Hogyan tudjuk mi Krisztushoz vezetni az embereket? Először is a bennünk lakó Krisztuson keresztül. Ha bennünk nem lakik a Krisztus, maximum annyit tudunk tenni, mint ez az asszony, csak most már más kort élünk. Most már többre van szükségünk. Most Krisztus nem él így testben közöttünk, hanem bennünk él. És ő úgy tud csak hitelessé válni, hogyha te benned meg tudsz szólalni. És utána oda tudod vinni a gyülekezethez, az igéhez, és az imádsághoz. Oda tudod vezetni. De ez az kell, hogy te tudjál beszélni róla. Senkit nem érdekel olyan információ, amiben te sem hiszel, vagy senkit nem érdekel olyan információ, amiért te nem vagy lelkes. Én azt vettem észre, hogy olyan dolgokra tudom meggyőzni az embereket, amiben lelkesedek. Például rá tudtalak venni benneteket kétszer is, hogy felmásztatok velem a Schneebergre. Ez egy meglepő dolog volt, ez csak azért sikerült, mert én imádok fölmászni a Schneebergre, és szeretem, és nagyon jó. És néhány embert, még Sanyit is rá tudtam venni arra, hogy amikor elsőre nem jött föl, hogy még egyszer eljön, hogy följöjjön. A harmadszor nem tudom, azt mondja, bár majd meglátjuk, sosem mondta soha. De tudjátok miért? Azért, mert én lelkesedem azért, hogy fölmászok egy hegyre. Persze ennél sokkal többért kellene, hogy lelkesedjünk. Krisztusért, hogyha lelkesedsz, akkor tudod csak meggyőzni az embereket arról, hogy van valami értelme egyáltalán gyülekezetbe járni, imádkozni, igét olvasni, mert te lelkesedsz érte, mert tudod azt, hogy milyen nagy gazdagság van benne. Ebben a történetben nem az asszonynak a példáját szeretném hozni elétek. Az asszonynak a példája az csak arra mutat, és az maradjon meg bennünk, hogy egy ilyen Istentől távol lévő, bűnös életet élő, megvetett ember is a Krisztussal való találkozástól hitelessé tud válni, és embereket tud mozgósítani. Akkor mennyivel inkább, hogyha te Krisztusban élsz, és Krisztus benned él, de mennyivel inkább meg tudod ezt tenni? És nagyon érdekes, mert az Úr Jézus pont ennek az asszonynak mondott egy olyan gondolatot, ami számunkra
akik Krisztust követő emberek vagyunk, és gondoljuk magunkat, és szeretnénk, számunkra beszél arról a fajta hitelességről, amit Isten szeretne, vagy elvár tőlünk. Nézzétek, csak azt mondja itt az asszonynak, hogy de eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát. Itt van egy szó. Azt mondja Isten, hogy vannak neki igazi imádói. Igazi imádói. Ezt úgy is mondhatnám, hogy hiteles imádói, valódi imádói, olyan imádói, akik tényleg imádják az atyát. És azt mondja itt a Biblia, hogy Jézus azt mondta, hogy mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Ilyen igazi imádókat keres magának. Hiteles imádókat keres magának. És amikor mi arról gondolkozunk, hogy hogyan tudnánk hitelesek lenni, akkor azt kell látnunk, hogy nekünk Jézust kell követnünk, Jézus nyomdokaiba kell lépnünk, és nem az asszonynak. Az asszony az csak egy példa számunkra, hogy milyen ereje van ennek, de minket az Úr tovább akar vezetni, és Jézusnak a nyomdokaiba kell lépnünk, és azt kell megértenünk, hogy mit is jelent ilyen igazi imádónak lenni. Mit jelent hiteles imádónak lenni? Mert a világ erre vágyik, hogy ezeket az imádókat lássa. Ha nem is így fogalmazza, nem biztos, hogy ezzel a szóval fogalmazza, de nézzétek meg ezt a kis közvéleménykutatást is, hogy az emberek arra vágynak, hogy hiteles Krisztust imádó embereket lássanak. És ez érték számukra. Úgy is mondhatnánk, hogy az egyháznak a feladata az, hogy Isten dicsőségét hordozzák. Isten imádatát hordozzák. Tudjuk, hogy többféle feladata van az egyháznak, de mindig azt szoktuk mondani, hogy ez a legnagyobb feladata, mert ezt senki nem tudja megcsinálni. Ez semmilyen karitatív szervezet nem tudja megcsinálni, még ez az asszony sem tudja megcsinálni, aki találkozott Jézussal, hanem ezt csak azok tudják megcsinálni, akik hiteles életet élnek, akik igazi imádói az atyának. Ugyancsak a János evangéliumában Jézus a következőt mondja. A 14.12-ben. Bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, azokat cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt, ezeknél nagyobbakat is tesz. Mert én az atyához megyek, és amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőítessék az atya a fiúban, ha valamit kértek tőlem, az én nevemben megteszem. Azt mondja Jézus, hogy mindezt azért teszi meg, hogy dicsőítessék az atya a fiúban. Hogy az atya dicsősége magasra emeltessék. A mi hitelességünk, az tulajdonképpen abban áll és abban gyökerezik, hogy fel tudjuk emelni Istennek a dicsőségét. És az Isten dicsőségét pedig az imádat által tudjuk felemelni. Úgy tudjuk felemelni, ha mi az atyát imádjuk. De mit is jelent az atyát imádni? Mit jelent ilyen módon hitelesnek lenni? Azt mondja itt az ige, hogy igazságban és lélekben, vagy lélekben és igazságban kell, hogy imádjuk az atyát. Hogyha az eredeti fordítást nézzük, akkor szellemben. Meg is indokolja, mert azt mondja, hogy az Isten szellem. Szellemben kell, hogy imádjuk az atyát, vagy úgy is mondhatnám, hogy a Szent Szellem által kell, hogy imádjuk az atyát, az által, a rész által kell imádjuk az atyát, ami akkor kell életre bennünk, amikor új életet kapunk. Úgy is mondhatnám, hogy szellemben imádni az atyát csak egy újjászületett ember tudja. Ez az asszony nem tudta imádni Jézust. De ha valaki megváltozik, az élete is megtér, és új életet kap, akkor tudod imádni, de akkor is csak akkor, hogyha Isten lelke által élsz és jársz. Akkor tudod imádni. Hogyha nem lakik benned, vagy ha nem vagy kapcsolódva Istennek a szellemével, ha nem vagy betöltekezve Istennek a szellemével, nem tudod imádni az atyát. Persze tudsz mondani imádó mondatokat, és tudsz dicsőítő énekeket énekelni, és tudsz beszélni Jézusról, de mégsem lesz hiteles az életed. Az életed akkor lesz hiteles, hogyha Isten lelke által teszed mindezt. Mond itt még valamit, azt mondja, hogy szellemben és igazságban. Az igazságban a szónak ugye több jelentése van, az egyik az, hogy megigazult módon. Itt nem ez van, mert ez is fontos. Tehát fontos, hogy megigazultak legyünk, és Isten előtt igazaknak legyünk. De itt az igazságnak az a jelentése van, amit úgy is mondhatnánk, hogy a való igazság, valóság, ahogy Krisztusra te valóságosan tudsz tekinteni, és te a magad életét is valóságosan éled. Tudjátok, amikor van ez az idézet József Attilától, hogy az igazat mond, ne csak a valódit, hogy az emberek vágynak arra, hogy az igazat mondjad, ne csak a valódit. Az emberek vágynak arra, hogy a te életed, amit élsz, amit ők látnak, az ne egy ilyen olyan élet legyen, ami csak beszél valamiről, de igazából nincs hitele. Ők vágynak arra, hogy valami olyat mondjál, ami igazán igaz, ami valóságos. Úgy imádni Krisztust, hogy igazságban, az azt jelenti, hogy te Krisztust úgy tekinted, aki ő valójában, és a te életedet is úgy tekinted, aki vagy te valójában. Mint ahogy ez az asszony, amikor eljutott már oda, hogy látta, hogy ő kicsoda, de még nem ismerte meg Krisztust, de ha megismerte, ő is tudta így imádni az atyát. Az atya olyan imádókat keres, akik ilyen igaz módon tudják őt imádni. Akik nem valamit mutatnak, hogy ők kicsodák, hanem azok tudnak lenni, akik valójában. Ehhez persze az kell, hogy elfogadjuk és megértsük azt, hogy Isten akkor is szeret bennünket, hogyha tökéletlenek vagyunk. És el kell fogadjuk azt, hogy igen, nap mint nap ő hozzá kell mennünk a mi bűneinkből megtérni. De azt mondja, hogy ahhoz, hogy hiteles legyen az életünk, ahhoz igazságban és szellemben kell imádnunk az atyát. A hiteles ember az atya dicsőségét szolgálja. És ezt meglátják mások. De mit is jelent tehát akkor így imádni az atyát? Mit is jelent hitelesnek lenni? Azt jelenteni, hogy eljövünk a gyülekezetbe, és itt imádjuk az atyát, és úgymond dicsérjük őt? Ezt is jelenti, de alapvetően nem ez a leglényegesebb része. Ez inkább a kicsúcsosodása, vagy ez egy megjelenési formája. Mit jelent mondjuk a munkahelyeden imádni az atyát? Mit gondolsz? Mit jelent a munkahelyeden imádni az atyát? Hogy, bocsánat? Jó munkát végezni. Pont akartam mondani, hogy nem hiszem, hogy azt, hogy Dani beül a munkahelyére, és mondjuk egy órás dicsőítéssel kezdi, amíg a többiek dolgoznak. Nem ezt jelenti. Hanem azt jelenti, hogy jó munkát végzel, vagy azt jelenti, hogy amikor van egy beszólás, mondjuk tudom, Sanyinál sokszor szokott, akkor fölvállalja, hogy de ő akkor is Istenben bíz. Fölvállalja. Azt jelenti, hogy kiállsz Isten mellett minden tekintetben, vagy hogyha van egy nehéz helyzet az életedben, akkor Krisztus szerint döntesz. Ezt jelenti igazságban imádni az atyát. Azt jelenti igazságban imádni az atyát, hogy ő szerinte éled az életedet. A családodban, a gyerekeid előtt. Mit jelent igazi imádónak lenni? Azt jelenti-e, hogy eljövünk a gyülekezetbe, és fölvesszük a legszebb öltönyünket, és úgymond jól viselkedünk? Vagy azt jelenti, hogy otthon Isten igéje szerint próbálod nevelni őket, és amikor védkeztél, akkor te is bocsánatot kérsz? És amikor mondasz valamit, akkor látják, hogy te is ezt éled. Az atya ilyen hiteles imádókat keres. És amikor az imádatról beszélünk, vannak, akik szeretik az imádó énekeket, és úgy vannak, hogy ők ezt nagyon-nagyon szeretik, de vannak, akiknek talán ez nehéz, mert valahogy nekik ez olyan furcsa, de szeretném mondani, hogy az imádat az nem itt kezdődik. Az imádat az, hogyha te az életedet Istennek tetsző módon, egyenesen, igazságban éled az emberek előtt. És aztán tudod majd dicsérni őt, akár imádó, akár dicsőítő énekekkel, akár olyanokkal, akik férfias énekek, vagy olyanokkal, amelyek egy kicsit érzelmesebb énekek, de nem ez az imádat, hanem az az imádat, amit te megélsz te hitedben. Azt hirdették meg a mi vezetőink, hogy a 2013 az a hitelesség éve legyen. Ez egy fölhívás, ez egy kihívás minden egyes baptista hívő ember számára, hogy gyere te is csatlakozz, és próbálj meg minél hitelesebb lenni. Hogy ez, amit mondott Tex Reardon, hogy a hitelesség azt jelenti, hogy megszerezzük a jogot ahhoz, hogy elmondhassuk az evangéliumot. Hitelesnek lenni azt jelenti, hogy jogot szerzel arra, hogy utána beszélhessél a te hitedről, a családodban, munkahelyeden, barátaid között. Hitelesnek lenni azt jelenti, hogy igazi imádó vagy, ahogy Krisztus is mondta. Az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Senki sem fog meghallgatni téged, hogyha nem hiteles az életed, de ha hiteles az életed Krisztusról fog beszélni. Valódi imádó legyél, ismerjenek az emberek téged, és vidd Krisztushoz azokat, akik rád bízattak. Erre hív bennünket Krisztus. Ezt kívánom mindenkinek 2013-ra, hogy ebben tudjunk előre haladni, és hogy így tekinthessenek ránk az emberek, de még egyszer mondom, ez nem tökéletességet jelent, hanem a Krisztussal való találkozásban való életet. Amen.